a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Két egymást követő napon fizeti ki a kormány a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét, mivel a bankszövetség jelzése szerint a bankrendszer nem képes egy napon biztonságosan teljesíteni a két fizetést, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a kormányinfón. Megnyugtatónak nevezte a hazai időjárási helyzetet a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. Jelezte, az országban nincs lezárt főbb út, sem megközelíthetetlen település. Közölte, a betegellátás zavartalan, folyamatosan takarítják el a havat és síkosságmentesítik az utakat. A vasúti és buszközlekedésben késések ugyan vannak, de minden járat működik, a légi közlekedés zavartalan. Gulyás Gergely hozzátette, kellő számú hely áll rendelkezésre mindenütt a hajléktalanok elhelyezésére. Részben a lakosság mindennapi tapasztalatai alapján megváltozott a nemzetállamok hozzáállása a migrációhoz. Jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a TV2 műsorában. Bakondi György felidézte, 2015-ben voltak, akik úgy gondolták, hogy nagyon jó, hogy jönnek a migránsok, mert az érkező, magasan képzett bevándorlók megoldják a munkaerő problémákat. A Tiszapárt részéről ilyen vélemény Magyarországon is újra elhangzott, mondta, hozzátette. Ezen rendkívül módon csodálkozott, mert egész Európa tudja, hogy ez nem így van. A változást a lakosság által a mindennapokban tapasztalt negatívumok okozták, közölte a főtanácsadó. A télies időjárással összefüggésben szerdán 66 tűzoltáshoz és műszaki mentést igénylő esethez vonultak ki a katasztrófavédelem munkatársai. A katasztrófavédelem azt közölte honlapján, hogy szerda 4 óra és csütörtök 4 óra között még mindig többször riasztották káreset miatt a tűzoltókat, mint az év ezen időszakában megszokott. Tavaly januárban átlagosan 57%-kal kevesebb beavatkozásuk volt a tűzoltó egységeknek. Azoknak az anyáknak, akik egyidejűleg több kedvezményre is jogosultak, a Nemzeti Adó és Vámhivatal létrehozta az Anyácska elnevezésű nyomtatványt. Jelentette be a kultúráért és innovációért felelős miniszter a közösségi oldalán. Hankó Balázs közölte, a nyomtatvány lehetővé teszi, hogy a több gyermekes édesanyák egyetlen nyilatkozaton érvényesíthessék az anyák kedvezményeit és a családi adó kedvezményt is. A kormány február elején 100 milliárd forintos lakossági energiatárolói programot indít. A pályázati feltételek csütörtöktől érhetők el. Háztartásonként 2,5 millió forintos támogatás kapható, és ehhez egy mindössze 2,5 oldalos űrlapot kell kitölteni. A cél, hogy a már megtermelt, azonban jelenleg elvesző napenergiát el lehessen tárolni, csökkentve ezzel a háztartások kiszolgáltatottságát és a villamosenergia rendszer terhelését. Cepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, valamint villamosenergia tárolásért felelős kormánybiztos az Indexnek azt mondta, az ország, amely most megoldja az energiatárolást, a 2030-as évek nyertese lesz. Hozzátette, az érdeklődők az otthonenergiatároló.gov.hu oldalon tájékozódhatnak. Az ukrán-magyar határszakaszon 3474-en léptek be Magyarországra szerdán, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a táviratérodát. A beléptetettek közül a rendőrség 32 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Az ország döntő részén borult párás, több helyen tartósan ködös időre számíthatunk. Délnyugaton ugyanakkor kevesebb felhő valószínű. Ónos szitálás bármikor előfordulhat, majd késő délutántól egyre több felé várható jellemzően gyenge intenzitású csapadék. az északi középhegység, Észak-Alföld, illetve a főváros tágabb térségében ónos eső, délebbre inkább eső valószínű. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet napközben mínusz 3 és plusz 2 fok között változik. Késő estére mínusz 4 és plusz 5 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
Hangolódjunk együtt!
Kedves hallgatóink! A következő percekben a Sátoraljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium műsorát hallják.
Köszöntjük a hallgatókat a Sátoraljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium Iskola Rádiójának nevében. Műsorunkban riportot hallhatnak Schweitzer Bencével, fizika és matematika szakos oktatóval, aki a tehetséggondozó gimnázium osztályról és a diák önkormányzat fél éves munkájáról tájékoztat minket. Üdvözöljük tanárokat a stúdióban, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörök jelen!
Mit jelent pontosan a tehetséggondozó gimnáziumi osztály a Szent István Katolikus Technikumban? Miben kapnak többet, vagy mást ezek a diákok a hagyományos tantervhez képest?
Ugye, elsősorban mi technikumként funkcionálunk, hogy ez a fő profilunk, már több mint 10 éve vannak gimnáziumi osztályaink. Na most a tehetséggondozó gimnázium osztály az abban másabb, mint egy általános gimnázium, vagy egy speciális tagozatos gimnázium, hogy megvan szabva egy létszámkorlát, tehát maximum 20 főt tudunk felvenni egy ilyen osztályba. Ez azért van, mert egyre többben látjuk azt, hogy a világ gyorsan változik, vannak bőven pályaelhagyók, én is így kezdtem, hogy mérnökként, aztán végül tanárként vagyok most itt, és ha az embernek kell változtatni az életén, mert más kezdi el érdekelni, mást akar tanulni, akkor jó, hogyha mindenből megvan alapozva egy gimnáziumi osztályban a tudása. Aki mondjuk már kiskora óta elkötelezett informatikussá akar válni, vagy közgazdásszá, vagy ugye pedagógussá, akkor a technikum osztályunk azok itt vannak, és azok működnek, és az egy hatalmas plusz a pályára lépéshez. De aki még nem tudja, hogy mit szeretne csinálni, azt ugye ide szeretnénk felvenni. Tehetséggondozó attól, hogy már korábban megismerkedünk a diákokkal, és a 8. évük során készítünk nekik egy ilyen egyéni fejlesztési tervet. Nyilván annak, aki hozzánk jön gimnáziumba, és őket már tudjuk a 9. osztály elejétől majd úgy kezelni, hogy itt van XY, ő erős matekból, őt mindenképpen vigyük el versenyeztetni matekból, fizikából, de itt van mondjuk Z, aki meg erősebb mondjuk magyarból, töréből, ő akkor egy humánosabb, tanrendben szerepel, meg van, aki mondjuk művész, és ő nagyon szépen zongorázik és zenél, akkor őt a művészeti irányba kell jobban segíteni.
Az iskola honlapján, közösségi portálokon olvastunk a tehetségútlevélről. Hogyan működik ez a program a gyakorlatban?
Ez a program ugye ehhez az osztályhoz, amit mondtam, készült el, ugyanis a felvételi rendszert át kell alakítanunk idén, hogy ezt az osztályt megvalósítsuk. Eddig a központi felvételi írásbelie és szóbelie, meg a hozott pontok döntöttek arról, hogy kikerül be a keribe. Ebben a tehetséggondozó gimnázium osztályba eltöröltük a központi felvételit, de nem azt jelenti, hogy most nincsen felvételi, hanem egy másik programban, ebben a tehetségútlevél programban kell részt venni. Ez azért van, amit mondtam, hogy már 8. korukban havonta 2, néha 3 foglalkozást tartunk különböző témakörökben, hogy mindenkinek már azonosítsuk, hogy miben tehetséges. Volt már ugye matekos foglalkozásunk, humán, pénzügyi, digitális, idegen nyelvű kommunikációs, tehát volt rengeteg fajta ilyen programunk, és akik jöttek hozzánk rendszeresen, hogy a 8. diákok, és már látjuk, hogy bizonyos gyerekek miben tehetségesek, így majd ők szeptemberben már úgy kezdik, hogy nekik van egy tantervük végül, és egy egyéni tervük arra, hogy mit szeretnének elérni a 12. osztály végére. Erről szól a program.
A tehetséggondozás nem csak a versenyekről szól, hanem a jövőről is. Milyen konkrét egyetemi vagy pályaválasztási utakat látnak maguk előtt a mostani gimnázium osztályba járók, vagy mennyire határozott jövőképpen rendelkeznek?
Azt, hogy a jövőképe kinek mennyire határozott, az változó dolog. Van, akinek teljesen nem az, van, akinek teljesen az, de aztán végén úgy is átalakul. Én is ilyen voltam, hogy volt egy teljes jövőképem, hogy akkor én, na, akkor csak mérnök szeretnék majd lenni, aztán végül is nem az vagyok, hál' Istennek, örülök, hogy tanár lehetek inkább helyette. Szerintem, amit látnak, az nagyban befolyásolja az ő pályaválasztásokat. Tehát a social médiától kezdve az, hogy otthon mit látnak, esetleg van a családjából egy vállalkozás, amit tovább kell majd vinni, és tudja, hogy neki akkor el kell végezni valamilyen gazdasági szakot, vagy egy jogi szakot, vagy műszaki szakot, stb. Esetleg idegen nyelveket mennyire kell megtanulnia, bár szerintem az inkább mostanság ragad rátok, mint a rágó, tehát az bárhonnan egy angolt már meg lehet tanulni, YouTube-ról, TikTok-ról, Insta-részből, bárhonnan. A pályaválasztás az szerintem az iskolában kezdődik el, meg nyilván otthon és a szülők által. Mi rengeteg rendezvényt csinálunk azért, hogy lássák, hogy különböző szakok mire jók, és milyen abba dolgozni. Tehát ugye pályaorientációs naptól kezdve kirándulás a bankokhoz, cégekhez, kirándulás Budapestre, egyetemekre, hogy megnézzük, hogy mit tanulhatnak, stb. Ez mind benne van abban, hogy ők egy olyan pályaképet kapjanak, ami majd a jövőben hasznos lesz számukra.
A diákok aktívan részt vettek a kutatók éjszakáján és délutánján. Hogyan vonják be a tehetséggondozó osztály tanulóit a tudomány népszerűsítésébe?
Ez a rendezvény ugye egy rendkívül széles körben megtartott rendezvény, ugye az ország összes egyetemén működik, délután 2-től kezdve hajnal 1-ig lehet különböző programokon részt venni. Ugye mi is tartjuk már ezt jó sok éve. Programokat robbangattunk már itt, hordókat, ami tele volt vízzel, meg folyékony nitrogénnel. Csináltunk látványos hangos kísérleteket, tüzeseket, vizeseket, ugye, hogy valami felkeltse a tudomány iránti érdeklődést. Aki egy ilyen osztályba jelentkezik, és már látjuk, mondom korábban, hogy ő tudományban tehetségesebb, az már nyilván első éves kora óta részt vehet, kipróbálhatja ezeket, és meg tudja utána fizikán, meg biológián, meg kémián, hogy ez mire is jó, meg hogyan jött létre.
Diák önkormányzati felelősként hogyan látja, mennyire aktívak ma a fiatalok, ha a közösségi programok szervezéséről van szó? Nehéz őket mozgósítani, vagy tele vannak ötletekkel?
Teljesen változó szerintem. Mindig vannak diákok és diákcsoportok, akik már maguktól jelentkeznek erre a programokra. Valakit ugye nem lehet rávenni fogóval se, de ez így van rendjén. Tehát nem mindenkinek ugyanaz az érdeklődési köre, nem mindenkinek az a terve délutánra, hogy mondjuk itt legyen. De hogyha olyan programot szervezünk, ami az általánosságban érdekli a fiatalokat, például ugye tavaly a diákbát megszerveztük, akkor szervezünk olyan versenyeket, amik őket érdeklik, mondok itt akár egy e-sport versenyt az infósoknak, akkor általában aktívabbak.
Két fontos esemény is volt az új diákoknak. A gólya délután és a november 27-i palántalvató. Mi a különbség a két esemény között, és milyen visszajelzések érkeztek a DÖK-höz?
Ugye a gólya délután az arra van, hogy a második héten fogadjuk a 9-eseket az iskolába, és egy ilyen játékos délutánnal egy kis csapatépítő tréninget hozunk össze számukra, és az osztály közösséget kovácsoljuk össze egy ilyen kis verseny keretében. A palántalvató az már komolyabb rendezvény, már itt vannak akkor 3 hónapja a körébe, és november végén egy ilyen szép nagy rendezvény, tematikus rendezvény keretében bemutatják magukat, hogy kik ők műsorral, tánccal, énekkel készülnek, és ekkor válnak a keri család részévé.
A 4 napos röplabda bajnokság és a falmászás nagy sikert aratott. Van-e befolyása a DÖK-nek abba, hogy milyen sportprogramok valósuljanak meg? Terveznek-e újabb extrém sportlehetőségeket a jövőben?
Az extrém sport és a sport délutánok azért nem teljesen a DÖK felelősségi köre. Mindig szoktunk egyeztetni a tesis kollégákkal, hogy most milyen verseny lesz, hogy ne szervezzünk rá programot, meg ne szervezzünk mellé programot. Általánosságban, ami hétköznapi sport, tehát foci, kosár, röplabda, azt mind a tesis kollégák szervezik. A DÖK viszont, ugye amikor a DÖK nap van általában tavasszal, szokott szervezni extrém sportos programokat, ilyen például a buborék foci, ugye lehet majd, hogy idén lesz spoiler előre is mondom, hogy vízi foci akár, extrém archery, és ezek a fiatalokat érdeklő játékok.
Hogyan lehet megtalálni az egyensúlyt a szigorú szakmai követelmények és a vidám közösségi diák élmények között?
Hát ugye több szempontból kell nézni, ugye a diák saját magát, az iskolát és ugye a szülőket, ezt a háromszöget jól kell harmonizálni. Ugye egy iskolában nem csak tanulni jársz, és nem csak szórakozni jársz, hanem tanulni és szórakozni, és hogyha egy szülő és az osztályfőnök közös munkájával megvan az, hogy mikor kell tanulni, és mikor lehet szórakozni, és ez a harmónia megvan, akkor a középiskola egy ajándék 4-5 év, attól függ a technikumi gimnázium.
Ha egy mondatban kellene üzenie azoknak a 8-osoknak, akik most gondolkoznak azon, hogy a tehetséggondozó gimnáziumi osztályba jelentkezzenek, mi lenne az?
Gyertek, jó lesz!
Köszönjük, hogy válaszolt kérdéseinkre. További sikeres munkát és jó egészséget kívánunk. Dicsertessék a Jézus Krisztust.
Mindenekkel.
Műsoron következő részében Síposné Majtényi Andrea informatika szakos oktató, az informatika munkaközösség vezetője lesz a vendégünk, aki segítségével betekintést kapunk az informatika világának aktuális történéseibe és eseményeibe az intézmény életében. Szeretettel köszöntjük tanárnőt műsorunkban.
Köszönöm szépen.
15 diákunk és kísérő tanárai kéthetes milánói gyakorlaton vettek részt az Agencia Grafika cégnél az Erasmus Plus program keretében az őszi időszakban. Munkaközösség vezetőként hogyan látja, miben kaptak többet a diákok ebben a valós, nemzetközi munkakörnyezetben, mint az iskolapadban?
Nem gondolnám, hogy a munkakörnyezetben többet kaptak, mást, egészen mást. Az iskolapadban megtanulják azokat a szükséges alapismereteket, amikre támaszkodva bármilyen munkakörnyezetben meg kell tudni állni a helyüket. Ami több volt, az az, hogy Milánó kulturális értékeit is megismerhették, de magában az Agencia Grafikában kapott munkafeladat, az nem igényelt több tudást, mint amivel rendelkeztek, csak egy másféle hasznosítását annak a tudásnak, aminek a birtokában voltak.
Pontosan milyen informatikai feladatokat kellett megoldani a diákoknak Olaszországban? Mennyire tudták hasznosítani az itthon tanult ismereteiket?
A gyerekek az itthon tanult ismereteikre támaszkodva dolgoztak Olaszországban, és azt gondolom, hogy meglepően szűk spektrumot kellett használniuk abból a nagyon széles bázisú tudásból, amit kapnak, hiszen kizárólag web templétet vártak el tőlük, ami azt jelenti, hogy kellett készíteni két weblapra támaszkodva, amit megkaptak, egy olyan új oldalt, ami ennek a kettőnek a megjelenését és a tartalmát ötvözte.
Hol dolgoztak már a diákok a program keretében? Milyen visszajelzést kapott az iskola a partnerektől a tanulók felkészültségéről?
Mi elég régen járunk Erasmusra, 2017-ben voltunk először. Bécsben, aztán Milánóban, voltunk már Csehországban, most készülünk majd Görögországba menni. Nagyon sokféle feladatot kapunk. Ez azért nagyon jó, mert a képzésünk is rettenetesen szertágazó, nagyon széles spektrumon mozog. A COVID előttre, meg a COVID utánra kellene azért bontani mindent, hiszen a COVID előtt volt olyan bécsi Erasmus mobilitásunk, hogy a 12 gyerek 4 helyen dolgozott. És úgy, hogy be kellett járni, ami egészen más munkakörnyezetet jelent, mint ha home office-szerűen dolgozol. Általában a legfajsúlyosabban a webkészítés jön be a képbe, hiszen tulajdonképpen a webapplikációkkal működik ma már az internet, mondhatjuk. Mind a mellett mindig van benne némi asztali alkalmazás és egy csomó kiegészítő dolog. Tehát például volt olyan feladat Bécsben, amikor egy olyan turista irányító applikációt kellett készíteni, ami még azt is megmondta, hogy a környéken hol tud mondjuk egy nyilvános motort találni a turista. Ezt évekig használta a cég, aki megíratta, tehát azért azt mondhatom, hogy egészen-egészen jó programot gyártottak a gyerekek, és ha egy általuk írt programot nyilvánosan használnak, akkor azt gondolom, ez egy komoly elismerés. A múlt évben, tehát nem most ősszel, hanem az ezt megelőző ősszel volt egy olyan bécsi mobilitásunk, ahol egy olyan céggel dolgoztunk együtt, amelyik az osztrák kormány egyik informatikai támogató cége, és ők azt várták, hogy készítsenek a gyerekek egy nagyon sok irányban működő szűrőprogramot az EU-s informatikai elérhető állományok kapcsán. És ha csak azt mondom, hogy le kellett kérniük műholdról, a műhold adott pozíciójához viszonyítva valamilyen térképre vonatkozó adatot, azt le kellett menteni, le kellett konvertálni JSON file-ba, ez sok mindenkinek valószínűleg nem mond túl sokat, de hogy ezt a képet, amit a műholdról ők lementettek, nullákban és egyesekben letárolták valahová, majd a keresés végén ezt betöltötték egy weblapba, ahol vissza kellett konvertálni a képet képpé. Ezt sok egyéb szűrés és keresés megírása egészítette ki, de talán ez volt a legkomplexebb része ennek a dolognak. Na most úgy jöttünk haza ebből a mobilitásból, hogy minden gyerekünk névre szóló ajánlást kapott ettől a cégtől, amiben leírták, hogy ők vállalják a felelősséget azért, hogyha ez a gyerek munkát kap, akkor az tisztességgel és jó minőségben el lesz végezve. Azt gondolom, hogy azért talán ez volt a legnagyobb elismerése a munkájuknak, és nem is hiszem, hogy nagyon sok olyan diák van ma a magyar képzésben, akinek a nevére szóló ajánlása van a neki külföldön munkát adó cégtől. Úgyhogy úgy hiszem, igazán pozitív visszajelzéseket szoktunk kapni.
Tervezik-e a jövőben bővíteni ezt a programot, hogy több diák juthasson ilyen lehetőséghez?
Már bővítettük, de természetesen tervezzük. Az első néhány évben évi egy mobilitásunk volt, és most már kettő van. Tehát van egy őszi és egy tavaszi. Ez azért ugye nem 12 gyereket vagy 15 gyereket jelent egy évben, hanem ennek legalább a dupláját. És mondjuk a Erasmus mobilitás kapcsán talán az informatikusok annyiban könnyebb helyzetben vannak, mint bármilyen más ágazatban tanulók nálunk, hiszen mondjuk egy turizmus vendéglátást mindenhol tudnak használni, és a mi gyerekeink pedig olyan nyelven tanulnak meg dolgozni, ami az északi sarktól a déli sarkig mindenütt egyforma. Tehát aki programot akar írni, hálózatot akar konfigurálni, az teljesen mindegy, hogy a világ melyik pontján ül le, mert a számítástechnikai eszközök azon a nyelven beszélnek, amin ő beszél.
Milyen események, rendezvények színesítették az iskola életét, melyek a munkaközösség tevékenységének az eredményeképpen jöhettek létre?
Mi minden éven tartunk egy úgynevezett szakmai napot. Az a közelmúltban zajlott le sok-sok házi versennyel, és az idén először szerveztünk egy hét próba nevű versenyt általános iskolásoknak, és hosszú-hosszú évek óta minden éven szervezünk az általános iskolásoknak prezentációk készítő versenyt. A hét próba az most volt az első kísérlet, 21 gyerek versenyzett, azt gondolom, hogy ez első nekifutásra nem is rossz, viszont a prezentáció készítővel volt egy kis aggályunk, hogy hát, ha már erre nem is lesz igény, nem lesznek érdeklődők, de sikerült megnyugodni, mert 124 munka érkezett be, úgyhogy volt bőséggel mit javítanunk. Igyekszünk azért az iskola életébe elég komolyan részt venni, és a mi versenyeink, meg rendezvényeink, azok igazság szerint, amit itt tartunk, ebben kimerülnek. De ez egy hatalmas munka, és rengeteg egyéb versenyre visszük a gyerekeket, és azt mondhatom, hogy nyugodtan büszkék lehetünk rájuk, mert nagyon szép eredményeket hoznak.
Mit üzenne azoknak a szülőknek és diákoknak, akik most mérlegelik, hogy az informatikai ágazatot válasszák önöknél?
Azt gondolom, hogy a gyerekek ma már ebbe születnek bele. Tehát teljesen kézenfekvő dolognak tűnik egy gyerek számára az, hogy ő számítógépet használ. Szerencsére egyre több gyereket érdekel az, hogy na jó, de ez hogyan is működik? És amikor valaki már elkezd azon gondolkodni, hogy egy számítógép hogyan működik, akkor az azt jelenti, hogy valamiféle affinitása van ehhez a területhez. Nekem is van két gyerekem, hát már nagyobbak, mint akinek most kell pályát választani, de a helyzet az, hogy AI ide, AI oda, ennek a szakmának még hosszú-hosszú évtizedekig bőségesen van tere. Ráadásul, mivel hatalmas igényeket szolgál ki mind a rendszerüzemeltető, mind a szoftverfejlesztő terület, egészen jól meg lehet élni belőle. Tehát aki tisztességgel megtanulja ezt a szakmát, az biztos, hogy unatkozni nem fog, megfelelő minőségű életet tud biztosítani magának is és a családjának is, ráadásul olyan dolgokkal foglalkozhat, ami mindig valamilyen heuréka élménnyel jár, és így egész életében meg lesz a kellő motiváltsága ahhoz, hogy ő ezt a dolgot szeresse csinálni. Úgyhogy én azt hiszem, hogy minden szülő, aki belegondol abba, hogy mit szeretne, hogy a gyerekének legyen a következő 70 évében, az arra gondol, hogy a gyerek érezze jól magát, és legyen mindehhez elég anyagi háttere. Én azt hiszem, hogy ez a két szakma, amit mi tanítunk, biztosítja ezt a lehetőséget.
Köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt, és válaszaival gazdagított a műsorunkat. Sok sikert kívánunk további munkájához, és jó egészséget. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké!
Műsorunk zárásaként intézményünk igazgatójával, Janis Tamás tanár úrral beszélgetünk a fél év hitéleti eseményeiről, és együtt tekintünk vissza az elmúlt időszak lelki alkalmaira. Dicsérdessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönöm a megtisztelő meghívást ebbe a műsorba.
Tanár úr, engedje meg, hogy a legfrissebb élménnyel kezdjem, amely talán a legmélyebb nyomot is hagyta bennünk. December 8-án tartottuk az adventi lelkinapot, melynek mottója idén így hangzott: legyetek hát ti is készen. Hogyan értékeli ezt a napot? Sikerült a diákok szívét valóban megnyitni a készületre?
Úgy vélem, ez a nap kegyelmi időszak volt mindannyiunk számára. A lelkinapunk évét főtisztendő Galó Gábor atya iskolalelkész gondolatai alapozták meg, aki rávilágított: az advent nem passzív várakozás, hanem egyfajta belső útakelés. A koszorú meggyújtott második gyertya fénye fizikailag is szimbolizálja azt a reményt, amely felé tartunk. A nap teológiai mélységét főtisztendő Szabó László piarista atya katekézise adta, aki az életünk alapvető kérdéseivel szembesített minket: keressük-e csupán az élet értelmét, vagy értelmesen éljük azt?
Szabó László atya a prédikációjában a félelem és a biztonság kérdéskörét is érintette. Maga szerint mi volt a legfontosabb üzenete a mai fiatalok számára?
Az atya a kint és bent feszültségéről beszélt, arról a döntéshelyzetről, hogy merjünk-e kilépni a vélt biztonságunkból a változás felé. A legfontosabb üzenet a bocsánat felszabadító ereje volt, tehát ez volt a téma. Sokszor hordozunk sebeket, de hitben való megérkezés, a gyógyulás lehetséges. A Szent Mise, amelyet az atya celebrált, ennek a megérkezésnek volt a csúcspontja. Különösen megható volt, ahogy a pedagógusokhoz fordult, elismerve áldozatos szolgálatukat a nevelés terén.
Ha már az úton levést említettük, idén a hagyományos kassai zarándoklatunk is új dimenzióval bővült. Nem csak földrajzi, hanem történelmi utazást is tettek. Kérem, meséljen a fűzéri kitérőről.
Valóban idén arra törekedtünk, hogy a múlt értékeit még inkább beemeljük a jelenbe. Kecskés Attila atya főesperes és a Caritas csoport szervezésében Fűzérre látogattunk, ahol Tóth Gábor atya fogadott, kalauzolt minket. A 13. századi templom, a Csepelényi György véltanúhoz fűződő emlékek és a megmentett egyházművészeti kincsek, például a miseruha gyűjtemény megtekintése nem csak kulturális élmény volt, hanem főhajtás elődeink hite előtt. Igazi lelki töltekezést jelentett ez. Természetesen Kassa, a dóm és az adventi vásár közösségi élménye is fontos része volt a napunknak.
A lelki töltekezés a diákok számára más formában is megjelent, hiszen szeptemberben csendes hétvégén vettek részt, novemberben pedig a Forráspont országos találkozón jártak Budapesten. Hogyan látja, van igény a mai fiatalokban a csendre és az elmélyülésre?
Határozottan igen. A szeptemberi füzéradványi elvonulásnak a motója az volt, hogy a remény visz tovább esőben is. Ez tulajdonképpen a 2025-ös szent évnek a lelkületét foglalta össze. Molnár Attila atya bibliodráma foglalkozása például megmutatta, hogy a diákok vágynak arra, hogy a szentírás történeteit a saját életükkel vonatkoztassák. A budapesti Forráspont pedig, ahol 11 tanulónk vett részt, az egyház fiatalos, dinamikus arcát mutatta meg. A közös dicsőítés, a szentségimádás ereje bizonyítja, a katolikus hit nem a múlté, hanem a jövő, a remény forrása a fiatalok számára is.
Októberben egy pedagógiai szempontból is fajsúlyos eseményre került sor. Korzenszky Richard bencés atya tartott előadást Ember szabású iskola címmel. Mit jelent ez a fogalom egy katolikus intézmény esetében?
Ez az előadás intézményünk szellemi iránytűje is lehetne. Korzenszky atya Gárdonyi Gézát idézve figyelmeztetett: az iskola nem csupán tudománytörcsér, a mai információdömpingtől hangos világban az a feladatunk, hogy karaktereket formáljunk. Az emberszabású iskola ott kezdődik, ahol a pedagógus azt üzeni a diáknak: veled vagyok, érted vagyok. Nem csupán a munkaerőpiacra nevelünk, hanem a teljes életre, az örök értékekre, Ez különbözteti meg az egyházi iskolát a tudás átadása mellett a lélek formálása, a szeretet és a felelősség pedagógiája.
Ezt a lelkületet erősítették az októberi hónap hagyományai is, a rózsafűzér imádságok és a Szent István nap.
Így van, október a rózsafűzér királynőjének hónapja, és felemelő volt látni, hogy napról napra más osztályok vezették az imádságot, a békéért, a családokért, a hivatásokért. Ez a imalánc láthatatlanul, de erősen szövi át iskolánk közösségét. Október 8-án pedig államalapító Szent István királyunkra emlékeztünk. Ő ugye iskolánk védőszentje. Ő volt, aki Mária oltalmába ajánlotta országunkat, a koronát. Diákjaink műsora és a közösen énekelt Szent Év himnusz méltó tisztelgés volt örökség előtt, és ne feledjük a Karitász tevékenységét sem, az idősek napjára készített ajándékok átadása a hit cselekvő szeretetét jelentette.
A télészünet után milyen hitéleti eseménnyel kezdik az új esztendőt?
Ez egy gazdag jelentéstartalmú ünnep, amivel ugye kezdeni fogunk, ez vízkereszt, azaz Urunk megjelenésének ünnepe, tehát ez lesz majd, amikor visszatérünk. Tehát az évet hagyományosan ünnepi szentmisével és iskolaszenteléssel, házszenteléssel kezdjük.
Köszönjük, hogy megosztotta velünk a fél év hitéleti eseményeit és gondolatait. További áldott szolgálatot és jó egészséget kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, ámen.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Sátoraljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium műsorát hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2021. január 15-én elhangzott adás ismétlését hallhatják, amelyben Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával és Faludiné Majoros Zsuzsannával Szent Margit életpéldájáról beszélget.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Alázatosság és áltatlanság példaképe, Szent Margit, ki Jézus szívét elhagytad a királyi pompát, és az Úr tiszta jegyessévé lettél. Íme hozzád folyamodom, és oltalmadba ajánlom szívemet és lelkem tisztaságát. Nagy alázatosságodra kérlek, őriz szívemet, hogy meg ne roncsa a hiúság. Angyali áltatlanságodra kérlek, ajánlj engem égi jegyesednek és az ő szeplőtelen anyjának, hogy esedezésem által minden bűntől tisztán maradhassak. Amen.
Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Szeretettel köszöntelek benneteket, Mira és Zsuska, ezen a mai beszélgetésünkön. És hát ugye január lévén, januárnak egy nagyon fontos szentje lenne, Szent Margit, akiről megint csak nagyon keveset beszélünk. Ugye tudjuk azt, hogy nagyon fontos magyar szentünk, de hogy valahogy talán Szent Erzsébetnek a példája, Szent Erzsébetnek a személye valahogy egy picit, én szerintem, mintha egy kicsit többet foglalkoznánk Szent Erzsébettel, mint Szent Margittal, pedig mind a ketten nagyon-nagyon fontos Árpádházi magyar szentjeink. Hogyha visszagondolunk egy egyházi énekünkre, egy népénekünkre, ugye van egy népénekünk, és ebbe ugye Zsuskának kérem a segítségét, amely szól Szent Margitról, legalábbis egy fél mondata.
Isten hazánkért.
Én nagyon szeretem azt az énekelőben. Szeretem. És igazából augusztus 20-a körül szoktuk ezt énekelni, nem? Vagy amikor valami, igen, vagy
akkor
valamiféle.
Is, igen.
Akkor is, én
hát meg emlékszem. Akkor is, amikor valamelyik szent, aki benne van. Igen, annak az ünnepe van, akkor is szoktuk természetesen.
És hogy szól ez a fél mondat? Mert igazából tényleg csak egy fél mondat szól.
Margit imái vezekelve szállnak.
Igen. Tehát és ezzel igazából mindent elmondott Szent Margitról, hiszen az ő élete az teljes mértékben az imádság, illetve az áldozatvállalás volt. Ő Szent Erzsébet unokahúga volt, a nagyszülei voltak II. András és Gertród királyné, a szülei pedig ugye IV. Béla király és Laszkarisz Mária. Testvérei között pedig Szent Kingát és Boldog Jolánt is megemlíthetjük. Tehát látjuk, hogy egy nagyon erős családba született ez a kislány, hiszen nagyon sok olyan példakép állhatott már gyerekként előtte, akiknek az életét látván megerősödhetett benne a saját hivatása is, hiszen hogyha csak a nagynényét nézte, mondjuk Erzsébetet, na, tehát, hogy ő volt az egyetlen magyar domonkos szent például.
Azért lett domonkos, mert a szülei felajánlották a tatárjárástól félve a gyermeküket, és így lett domonkos szerzetes, vagy domonkos apáca. Amikor felajánlod a gyermekedet Istennek, akkor tulajdonképpen a célt kell nézni, hogy miért. És az, hogy most férfi szerzetes, vagy apáca, az tulajdonképpen mindegy is, mert mindegyik Isten szolgálója. Innentől kezdve ahhoz kell egy nagyon nagy hazaszeretet, hogy ami bennem cseperedik, és bennem növekszik, és tulajdonképpen az enyém, azt átadom teljes egészébe a jó Istennek, és hogy a jó Isten szolgálatába szülök tulajdonképpen egy gyermeket, és vállalom annak minden fájdalmát.
Így van, és hogy mennyi sok szép példa volt a Szentírásban azért már előttük, akik ugyanezeket megtették. Tehát, hogyha visszanézzük, akkor tulajdonképpen az Ószövetségtől kezdve mindig vannak olyan személyek, akik az Istennek ajánlják a gyermekeiket, és nagyon-nagyon bátor szívvel, és nagyon-nagyon kedvesen adják oda, miután az Isten megajándékozta őket ezzel a gyerekkel. Tehát benne van az a fájdalom is, amit te mondtál, de benne van az az öröm is, hogy az Isten szeret minket, és hogy nekem jót akar, és biztos, hogy jó szándékai lesznek ezzel a gyerekkel, és a legtöbbnél ez be is bizonyosodott, hogy igen. Zsuska, te emlékszel arra, amikor Veszprémben nyaraltunk, és ott megnéztük azért Szent Margitnak azt a kolostort, ahol őt,
hogy
hát legalábbis a romjait.
Hogyne.
Ahol ő nevelkedett, mert hogy először ugye őt Veszprémbe viszik. 3,5 évesen Veszprémbe viszik a Szent Katalin kolostorba. Ugye ott láttuk is a várból, mikor lenéztünk, akkor ugye, meg le is mentünk.
Le is mentünk, hogyne. És meg volt abszolút, hála Istennek az alapzata, hát körülbelül hát úgy, mint a... Igen, úgy, mint a Bélapád, vagy apátság kolostorának, hogy azért úgy nyomon követhető volt, hogy, igen, hogy körülbelül hol, milyen helyiség, és mekkora.
És aztán került, ahogy te mondod, mire?
A Nyulak-szigetére,
ugye?
Egy kicsit most így kimaradnak dolgok.
Ez ugye a Szűz Mária kolostornak hívták akkor. És ugye emlékeztek, hogy Erzsébetet is hány évesen vitték el? Mennyasszonynak?
4 évesen, igen.
És hogy 3,5 éves gyereket odaadok az áldába.
Igen, nyilván, amit az imént is mondtam, hogy egy nagyon nagy lemondás, de egyfajta biztonság is, mert azért az áda az mindig egy védett, meg a kolostorok, azok mindig egy védett hely voltak, és hiába volt akármilyen, akár a teljárás, akármi, azért olyan érdekes, hogy ezeket a helyeket többnyire tiszteletbe tartották. Az Istenháza az Istenháza, és teljesen mindegy, hogy pogány vagy, akármilyen nép szállta volna meg az országot, azért tényleg ezt úgy próbálták tiszteletbe tartani.
12 évesen fogadalmat tesz. 12 éves, egy mostani 7. osztályos gyerek. És ekkor már 12 évesen tud úgy fogadalmat tenni, hogy elkötelezi magát az Istennek. Ő Krisztus jegyese akar maradni, őt a hazáját ajánlották fel a haza biztonságáért, és ő ebbe végig hűséges volt, és képzeljétek el, hogy olvastam a Ráskai Lea volt az, aki 1500-as években leírja az ő életét, illetve az ő hozzá kapcsolatos történeteket, és hogy sokszor például még az öncsonkítás gondolatával is foglalkozott magát. De hogy nem, hanem hogy elcsúfítja magát, hogyha mondjuk őt akarják mondjuk férjhez adni, mert ugye az apja többször is bepróbálkozott, hogy ők ugye hamar lemondtak erről a gondolatról, hogy meghozták az áldozatot, jó van, az Istennek elég volt 12-3-4-5-6 év, és akkor most már ugye akkor biztosítsuk be az országot politikailag is, adjuk férjhez a lányt.
Hát nyilván a cseh király, a lengyel királynak is oda akarták adni, de azért egy előző műsorokban is beszéltünk már arról, itt visszacsatolva arra, hogy 12 évesen hogy tud fogadalmat tenni. Nyilván 3 éves korában, hogyha bekerül egy zárdába, onnantól kezdve 12 éves koráig tulajdonképpen szerzetes nők, apácák nevelték. Ő neki ott jó volt. Ő onnan nem akart kiszakadni, hiszen a világról ő mit sem tudott, ő ott, neki az volt az otthona, amióta a tudata úgy elkezdett bomladozni, ő, vagy bontakozni, ezekkel az emberekkel volt körülvéve, ezt a szellemet látta, és ebben nőtt bele. És ugyanaz, hogy amikor beszélgettünk még műsorokkal ezelőtt, hogy Mária milyen határozottan tudott igent mondani az arkangyalnak, itt is az van, hogy ő azért választotta ezt, mert a biztonság és a körülötte lévő szellem az őt megragadta.
Nem beszélve arról, hogy régi korok embereinek sokkal hamarabb fel kellett nőni, ezt tudjuk, eleve kevesebb volt a várható élettartamuk, nagyon hamar illett már házasodni, gyereket
hát
szülni.
Ebben a korban már gyakorlatilag így van, férhez is adták.
És ugyanúgy, mint ahogy 10 éves trónörökösök a apjuk halála után képesek voltak sokszor egy országot kormányozni, nyilván mellettük voltak tanácsadók, de ugyanúgy, igen, ma nehéz nekünk elképzelni, amikor a gyerekeink, saját gyerekeinket is óvjuk, hogy jó, hát még nem kell eldönteni, meg nem baj, ha még nem tudod, hogy melyik iskolába menjél. Ezt ma nagyon nehéz elképzelni, de látjuk azt, hogy igenis egy jól nevelt, értelmes 10-12 éves gyermek képes felelős döntéseket hozni. Csak a mai
azért
tudatunknak ez furcsa. Add meg nekünk is, Istenünk,
térjünk már vissza Margithoz, mert olyan érdekes dolgokat találtam vele kapcsolatosan. Tehát azt mondom, hogy ugye ugyan 12 évesen tesz fogadalmat, de hűséges és kitartó a fogadalma mellett, sőt sokkal többet is tesz ő, mint amit talán elvártak tőle, illetve talán még amit a Jóisten is elvárt tőle, hiszen ő neki nagyon-nagyon fontos volt az eukarisztia tisztelete. Tehát nagyon fontos volt, hogy ő találkozhasson az eukarisztiában jelenlévő Jézussal, hogy áldozhasson. Most azért képzeljük el, hogyha mondjuk hetente többször áldozott, hogy akkor ez gyakorlatilag az egész élete.
Folyamatos
böltés, folyamatos imádság.
De tulajdonképpen abba az életbe, amiben ő élt, ez szerintem természetes volt, hogy szerzetes nőként állandóan imádkozott és böjtölt, mert a mostani szerzetes nők is legalábbis nagyon sok rend a mai napig ugyanezt csinálja.
Igen, igen.
A csendes rendek azok imádkoznak és böjtölnek.
Igen, nagyon fontos volt számára a szegényeknek a segítése. Hát nyilván ugye a szerzetes közösség.
Meg ezt látta is az őseitől, hát hiszen Szent Erzsébet is erre szentelte az egész életét.
Így van. Nagyon szerette érdekes módon a szenvedő Jézusnak tehát a szenvedés történetet. Ez volt a kedvenc része a Szentírásból, illetve tett is, nagyon meghatotta Jézusnak a szenvedése, éppen ezért böjtölt, ugye, amit már mondtunk, nagyon sokat, vezekelt, éjszaka is imádkozott, tehát hogy még napközben nem lenne elég az az egész napi imaórák, amit a szerzetesek amúgy is végeztek, ő éjszaka is bökelt. Aztán, ami engem úgy igazából nagyon-nagyon nem tudom, hogy zavar-e, hanem inkább ez már ilyen önsanyargatásnak tűnik, hogy ugye használt vezeklővet, illetve ostorozta is magát. Tehát a kincsei között a ládikójában, amikor átadta halálos ágyán a vezető apácának, és mikor meghalt, akkor ugye megtaláltak két vezeklő övet, amit azért úgy el tudom képzelni, hogy az hogy nézhetett ki. Tehát lehet, hogy kívülről egy díszes övről volt szó, de belülről szögekkel, meg mindenféle éles dologgal volt az kirakva, kivarva, beszögezve, és ezt ő ugye fölrakta magának a testére, és a minden mozdulatnál beleszúrtak ezek a szögek és egyéb éles dolgok, meg amellett nehéz is lehetett, gondolom, és ezt hordta, ezt viselte. Amellett volt neki egy vessző, tehát önostorozta is magát, hát ugye sündisznónak a bőrét kötötte a vesszőre, és azzal ütötte, verte magát, így a éjszaka leple alatt, ezzel is vezekelt, illetve még, hát nem tudom, hogy mennyire lehet nektek ismerős az a kifejezés, hogy kapca. Én ezt ugye ismerem, mert nagyapám is még az égi emberek, igen, ezt rakták ugye egy ilyen ruhadarab, igen. Amit ugye zokni helyett, vagy zoknira, igen, tehát hogy ne fázzon a lábuk. Na, ő nekik is ilyen volt, csak hogy az övé szögekkel volt kiverve, és ő még ezt tette a lábára, és ezen járt. Tehát ez volt az ő hagyatéka, illetve volt neki egy nagyon fontos szabály az életébe, amit ő többször is hangoztatott, és azt gondolom, hogy ez szerint élte az életét, hogy Isten szeretni, magamat megvetni, senkit meg nem utálni, senkit meg nem ítélni. Na most magamat megvetni, ugye a mai ember az alapvetően önző. Senkit meg nem utálni,
például számomra ez a legnehezebb.
Az, hogy ne utálj meg valakit,
hát nem
vagy
az,
inkább megítélni.
Meg. Nekem a kettő az így nagyon-nagyon
összetartozik,
mert miután valakit megítélek, utána nem az, hogy megutálom, mert nem ne utálkozzak, hogyha kereszténynek vallom magamat, de a nagyon nagy helyzet az, hogy itt azért nekem ez a legnehezebb. Biztos én munkámból adódóan is, hogy látok nagyon sok rossz embert, és azokat valamilyen szinten nyilván meg kell, hogy ítéljem, hogy jó döntést tudjak hozni.
De ez az utálat, ez más. Kevés ez az ember, aki utálja a másikat, nem?
Maga az utálat szó, hogy abból a szempontból meg szerencsés vagyok, hogy úgy Isten igazából az 50 évem alatt senkit nem utáltam. Szóval senki nincs olyan az életemben, akire azt tudom mondani, hogy én azzal ne tudnék megbékélni.
Így van, vagy egyáltalán szóban, mert lehet, hogy tartózkodok, mert mondjuk megbántott vagy van egy távolságtartás köztük, de én úgy érzem, hogy én nem utálok senkit. Az, hogy ítélni, biztos olyan sok rossz ítéletet hoztam már az életemben, emberekkel kapcsolatban is, hogy nem jól ítéltem meg, nem jól ismertem meg a másikat, és aztán, amikor az ember rájön, hogy egy kicsit jobban megismeri, vagy rászánja az időt, akkor megérti, hogy miért úgy viselkedik az az illető, vagy miért olyan. Legfeljebb nem tartok vele kapcsolatot.
Szerintem a legtöbb embert valószínűleg ez az ítélkezés érintheti, mert mindenki, akár családja, akár munkája, vagy mindkettő miatt közösségben él, ugye így is, ezt is erősíti a mai társadalmunk, hogy mindenféle közösségekben létezünk, és egy közösségben pedig előbb-utóbb két ember kicsit klikkesedik, akkor az lesz, hogy mi a közös témát a közösség, tehát valakit ki fognak beszélni, és akkor egyből jönnek az ítéletek, vagy jelen, akár előítéletek, tehát szerintem ez iszonyatosan gyakori, és biztos, hogy Margitnak sem volt könnyű, még akkor is, hogyha mondtuk, hogy az imádság része az természetes része volt az életének, ez a rengeteg imádság és böjtölés. Ott is közösségben éltek, és biztos, hogy volt arra példa nagyon sokszor, hogy látta, hogy vagy őt, vagy társát megítélték, vagy akár meg is alázták.
Meg őt is. Mert említettük már, hogy ugye férhez akarták adni. Igen. És amikor ő ugye nem akart férhez menni, akkor apukája tett arról, hogy nem adott annyi adományt, vagy egyáltalán, tehát rákényszerítse az apácákat, hogy vegyék rá Margitot arra, hogy mégis igent mondjon. És nyilván akkor jöttek a mindenféle megaláztatás, és mindenféle nehéz munka, és mindenféle olyan dolog, ami esetleg megtörhette volna, de nem törte meg, mert a Jóisten adott neki akkora hitet. Odaadó és kölcsönös szeretet az, ami egy országot is összetarthat, és hát a Margit szeretete az, azt gondolom, hogy odaadó volt, és biztos, hogy kölcsönös, mert a Jóisten őt nagyon szerette.
De most mondod az apukáját, hogy próbálta rákényszeríteni a házasságra ilyen-olyan furfangokkal is szorongatva, de ugye a legenda szerint Margitnak jövendőmondó képessége is volt, legalábbis a krónikák szerint, és az apjának a politikai nézeteit is próbálta ezekkel a álmokkal vagy képességével a diplomáciai részét segíteni, úgyhogy nyilván szerette nagyon az apukáját, hogy annak ellenére, hogy ő próbálta kiházasítani, és nem értett egyet azzal, hogy ő szerzetes nővér akar lenni, de mégis ennek ellenére az apját segítette, és hogyha most mondjuk a mai világba belegondolunk, hogy a gyerekünket próbáljuk ilyen-olyan cselszövéssel egyfajta irányba terelni, nem biztos, hogy a gyerekünk utána azt mondja, hogy jó, ti ezt szeretétek volna, akkor én segítek nektek, és ezzel azért nagyon, lehet, hogy nagyon sok háborút, vagy nagyon sok olyat tett, ami Magyarországnak az érdeke volt.
Biztos, hogy ez így volt, és legyen talán ez a záró gondolat, hogy őt felajánlották az Istennek, Isten is, illetve Margit is elfogadták ezt az áldozatot, és az egész életét, ennek a saját hazájának az egységét, és a saját hazájának a szeretete motiválta.
Valóban úgy élte meg a felajánlást,
hogy ezt az ő saját hazájáért, és vegyünk példát. Nagyon nehéz élete lehetett Margitnak, nagyon hamar fel is őrölte őt ez a sok áldozatvállalás, amit ő az egész életében végzett, de itt ez a gondolata vagy szabálya, hogy Isten szeretni magamat megvetni, senkit meg nem utálni, senkit meg nem ítélni, talán néha jusson eszünkbe, amikor esetleg valakit ki akarunk közösíteni, vagy pletykálni akarunk róla, vagy rosszul rögtön ítélő bizottságként már is tudjuk, hogy ő milyen, meg hogyha ilyen önző dolgokat akarunk csinálni, akkor is jusson eszünkbe Szent Margit szerintem, és hát egy nagyon szép könyörgéssel fejezzük be a beszélgetésünket. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Árpádházi Szent Margit szűz életében kegyelmet, csodás erejét ünnepeljük. Kérve kérjük felségedet, Istenünk, hogy amint az ő szűzi életét szívesen fogadtad, tejék kedved a mi szolgálatunkban is. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával és Faludi néma Jara Zsuzsannával beszélgetett. A műsor Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!